Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Mai délelőtti alkalommal vegyük elő Bibliánkat, és a 104. Zsoltárnál lapozzuk föl. A 104. Zsoltárt fogjuk teljes terjedelmében elolvasni. Ez egy hosszabb Zsoltár. Én azt mondom, hogy álljunk föl ehhez, de aki elfárad menet közben nyugodtan leülhet. Idősebb testvérekre gondolok elsősorban. Tehát a 104. Zsoltárt kezdjük el olvasni, amely következőképpen szól. Áldjad lelkem az Urat! Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követőivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra refutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek, oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarat csillapítják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embereknek, hogy kenyeret teremjen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jólaknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken az ergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eldelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltát zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Imádkozzunk. Menjél, édesatyám, drága Istenünk, szeretnénk mi is szemlélői lenni a te nagyságodnak. Köszönjük, Urunk, hogyha csak értelmesen szemléljük ezt a bennünket körbevevő világot, amelybe helyeztél minket, akkor felismerhető vagy, mint Teremtő Isten. Urunk, szeretnénk ezt most is meglátni alkotásaidban, szeretnénk meglátni önmagunkban is, amit elvégeztél bennünk a te kegyelmed által. Kérünk, Atyánk, hogy hadd telje meg a mi szívünk hálaadással és örömmel. Amen. Kedves gyülekezet, kedves igehallgató testvérek, a 104. Zsoltár egy nagyon szép zsoltár, a 20. század egyik legnagyobb református, magyar református igehirdető lelkipásztor, aki ebben teológus is volt, Ravasz László, fogalmazta meg ettől a 104. Zsoltárral kapcsolatosan, hogy a 104. Zsoltár nem más, mint a Mózes első könyvének első részének költői megfogalmazása. Hiszen amit ott a teremtésről olvasunk Mózes első könyvében, tulajdonképpen ugyanazok a gondolatok és képek köszönnek vissza ebben a Zsoltárban is a Zsoltárírő által, csak talán sokkal részleibe belemenőbb formában van előttünk ez a Zsoltár. Hiszen arról beszél ebben a Zsoltár írója, hogy Isten milyen aprólékos odafigyeléssel teremtette meg ezt a világot, és benne milyen rend uralkodik, amikor Isten nem csak megteremtette, hanem tulajdonképpen folyamatosan fenntartja, és folyamatosan gondot visel erről a földről. Ez a Zsoltár ezt nagyon erőteljessé teszi ebben a leírásában. Azért nagyon fontos ez, mert beszéltünk már róla többször, hogy a mai ember gondolkozását, amikor ezek a katasztrófák vannak, szerte a világban, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, akkor nagyon könnyen elhagyja az embernek az ajkát az, hogy nincs Isten. Vagy olyan gondolatok, hogy az Isten, hogyha van is, akkor már régen nem foglalkozik ezzel a világgal. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok művész, nagyon sok író, nagyon sok tudós ember magáinak vallja ezt a gondolatot egyébként. És kellő felületet kap a médiában arra, hogy ezt kommunikálják is azok felé az emberek felé, akik nem feltétlenül tudnak még sok mindent Istenről, nem feltétlenül ismerik még az ő hatalmát és kegyelmét, és egyre inkább erősödik ez a vélemény, amikor a katasztrófák száma, a különböző csapásoknak a száma, vagy természeti jelenségeknek a száma növekszik ebben a világban, és az ember nagyon hajlamos kimondani, vagy cinikusan, vagy keserű szájjal, hogy bizony Isten elfordult ettől a világtól. Azt gondolom, hogy a 104. Zsoltár az a Zsoltár, amelyben éppen a Zsoltárgyíró ezt próbálja erőteljessé tenni, hogy mennyire nem így van, hogy szemben az emberek ilyen-olyan keserű megfogalmazásaival az Isten nagyon is jelen van ebben a teremtett világban, és nagyon is odafigyel erre a világra, és majd fogjuk látni, hogy milyen formában áll ez a jelenkorunkban is előttünk. Van azonban ebben a Zsoltárban egy nagyon furcsa ficam, ami valahogy sehogy nem illik bele a Zsoltárnak a mondani valójába, hiszen egy nagyon szép, tényleg a teremtést magasztaló, Istent magasztaló Zsoltár van előttünk, és ott a legvégén, van egy olyan ige vers, ami egy kicsit olyan fars hangot ad az egésznek, és egy furcsa befejezést is jelent. Ugye amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy azonban vesszenek ki a földről a vétkesek, és ne legyenek többé bűnösök. Kicsikét szeretnék, mielőtt a Zsoltárról beszélnénk, szeretném, hogy egy kicsit erről a gondolatról is beszélnénk, annál is inkább, mert a testvérek közül, a fiatalok közül többen megkerestek ilyen gondolattal, hogy mit gondolok ezekről a nagyon furcsa, talán kemény szavaktól, átkoktól, rossz kívánásokról, amiket a Bibliának, különösen az Ószövetségi lapjain gyakran lehet olvasni. És valóban azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal foglalkoznunk kell, mert újszövetségi emberként, akik a kegyelmen keresztül szemléljük egymást is, és a kegyelem által élünk ezen a világon, nagyon furcsának hat, vagy talán egyenesen ijesztőnek hat, hogyha az Ószövetségben gyakran olvasunk ilyen jellegű, hát az átokhoz nagyon közel álló mondatokat a Bibliában. És hát én nem egyszer találkoztam olyan nem hívő fiatallal, aki rögtön ilyeneket tolt az óram alá, hogy te csak ne dumálj nekem, meg ne beszélj nekem, amíg ilyeneket lehet olvasni a Bibliában, hogy hívő emberek ilyeneket mondanak, addig azt, hogy én miket mondok úgy általában a mindennapi szójárásomban, ez teljesen rendjén van. Úgyhogy érdemes ezzel egy kicsikét foglalkoznunk, egy néhány gondolat erejéig, hogy mit is akar ez jelenteni, egyáltalán hogyan tudjuk magunkba helyre tenni ezeket a gondolatokat. Hadd mondjam azt, hogy nem könnyű erre a válasz, és remélem, hogy nem lesz talán annyi izzadságszagú elnézésének a kifejezésért, ami kicsikét talán túlerőltetnek tűnik majd, hogy valahogy bebeszéljük magunknak, hogy mégis az teljesen rendjén van így. De mégis szeretném, hogyha megpróbálnánk önmagunkban is helyre tudnánk tenni ezeknek a gondolatoknak a helyét és jelentőségét. Az egyik, amit nagyon szeretnék a testvérek szívére helyezni, az nyilván abból a fajta különbözőségből ered, ami általában a keleten élő ember és az Európában élő ember közötti gondolkozásbeli különbséget jelenti. Mi azok a fajta emberek vagyunk, különösen itt Magyarországon, akik kevésbé vagyunk annyira gesztikulálós emberek, kivéve a lelkipásztort, aki mindig mutogat a szószéken természetesen, de nem vagyunk annyira gesztikulálós emberek, mint mondjuk a keleti ember, vagy éppen a déli emberek, az Olaszországban élők, vagy a Spanyolországban élők, ahol csak normálisan beszélgetnek, mégis olyan kézmozdulatokat tesznek közbe, ami nekünk teljesen furcsa, európai embereknek, vagy is itt az Európának ezen a részén élő embereknek. És keleten is igazából ez figyelhető meg, hogy az emberek, amikor csak egy sima, normális információt adnak át egymásnak, olyan gesztikulálásokat alkalmaztak, és olyan szavakat használtak időnként, amitől egy európai ember kapásból visszalép vagy két lépést, hogy most mi is akar ez igazából lenni, holott az akkor, és ott abban a helyzetben egy teljesen megszokott és bevett hétköznapi dolog volt. Azt akarom ezzel mondani, hogy a keleten élő ember és a bibliai korban élő ember, az Ószövetség korában élő ember sokkal erősebb nyelvezettel, sokkal erősebb kifejezésekkel bírt, mint a mi korunk embere, és mégis ők ezeket a szavakat nem úgy értették, mint ahogy mi értjük innen azokat a szavakat, hanem ők ezt pontosan helyét tudták kezelni, ezért nyilván bennünket, amikor ilyeneket olvasunk, hogy vesszenek ki, meg hogy pusztuljanak el, nem kellene szó szerint értelmeznünk, mert nyilván akkor nagyon rossz következtetésre jutnánk. A másik gondolat, ami ehhez kapcsolódik, az egy nagyon sajátságos, szinte az ószövetségi emberre jellemző magatartás volt, hogyha valami sérelem érte, vagy valami bántotta, akkor nagyon alkalmazták a szóban elhangzó bosszúállásnak a intézményét, ami igazából alapvetően a gyenge embernek volt a sajátságos eszköze. Ilyen módon próbált elégtételt venni egyik ember a másikon, hogy szavak módján próbált bosszút állni azon a sérelmein, ami igazából őt érte. És ezen a ponton egy kicsikét szeretném, hogyha megállnánk ezen a mai délőttön, és úgy önmagunkba is tekintenénk, mert időnként ez a szóbeli bosszúállás, ez bennünket hívő embereket is úgy magával ragad. Hát ugye azt tudjuk, hogy nem ütjük meg egymást, meg nem csinálunk tetleges dolgokat, de azért szóba időnként tudunk megjegyzéseket tenni testvér a testvérre, többek között már arra a formulára is, hogy az Úr áldja meg a testvért. Ezt tudjuk olyan hangszínnel mondani, hogy abban minden van, csak éppen áldás, kívánás nincs. Óriási veszély ez, mert azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen én nem mondtam semmi rosszat, én tulajdonképpen nem átkoztam meg az illetőt, de mégis amilyen hangsúlyat tudjuk időnként mondani, az Úr áldja meg mondatot, ugye a végén, amikor elköszönünk egymástól, vagy éppen amikor üdvözöljük egymást, abban mégis érződik ugyanez a fajta lelkület, ami azért nyilván nem jó lelkület. Nem jó lelkület. És erre szeretném a testvérek figyelmét, meg a magunk figyelmét fölhívni arra, hogy a mi szavainkkal is jó, hogyha figyelünk, jó, hogy odafigyelünk ezekre a dolgokra, hogy milyen hangsúllyal, milyen módon köszöntjük egymást, milyen módon állunk egymáshoz, mert ez nagyon sokszor nem Isten szerinti módon tud időnként elsülni. A harmadik dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban a testvérek elé hozni, az, hogy igazából ezek a zsoltárok, amiket így olvasunk, és ilyen gondolatok is szerepelnek a zsoltárokban, ezek alapvetően imádságok voltak. Imádságok voltak. Imádságok, amiket a zsoltáríró az Istennek mondott el. És mennyivel biblikusabb dolog ez, hogy amikor nekem valakivel bajom van, hogy amikor én valakivel úgy érzem, hogy nekem ő ellenségemmé lett valami miatt, lehet azért, mert én tehetek róla, lehet azért, mert teljesen ártatlanul valamilyen módon ő félreértett valamit, és emiatt ellenségként tekint rám, ezt az ember az Istennek mondja el. Az Istennek mondja el. Azt hiszem, hogy Kulcsa Tibor testvértől hallottam még évekkel ezelőtt azt a nagyon furcsa mondatot, lehet, hogy nem sikerül jól elmondanom elsőre, de akkor neki megyek másodjára is. Azt mondta, hogy igazából velünk az a nagy baj, hogy nagyon sokszor mi egymásnak mondjuk el a dolgainkat, ahelyett, hogy inkább Istennek mondanánk el. Egymásra panaszkodunk egymásnak, ahelyett, hogy inkább Istenlőt öntenénk ki a szívünket. Ez a Zsoltár egy olyan mondat ebben a Zsoltárban, amelyben igazából Istenlőt öntötte ki a Zsoltáros az ő szívét. Neki mondja el. És végül, de nem utolsó sorban szeretném még arról beszélni, hogy igazából az Ószövetség és az Új Szövetség között nagyon sokféle kapcsolat létezik. Könyvek íródtak erről, hogy hány és hány ponton kapcsolódik egymással az Ószövetség és az Új Szövetség, azonban van egyetlen nagyon fontos és döntő különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Ez az egyetlen döntő különbség pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus pedig őnek is a halála és föltámadása olyan szempontból, hogy Jézus Krisztusnak a halála és föltámadása alapvetően változtatta meg az embernek a gondolkozását, meg a gondolkozásbeli hozzáállását a másik emberhez. Az Ószövetségi ember számára kérdéses volt az, hogy az ember halála után van-e egyáltalán valami. Persze tudtak az ószövetségi ember is tudott a Seorról, és ugye tudta, hogy valamilyen módon van valamilyen föltámadás. Dániel próféta könyvének 12. fejezetében olvasunk a második és harmadik versben a következőt, ami tulajdonképpen a legteljesebb kijelentése ebben a témában az ószövetségi ember gondolkozásáról. Azt mondja, azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mind örökké. Ebben a témában az Ószövetség emberének a legteljesebb hitvallása az ez. De az Ószövetség ember alapvetően úgy gondolkozott, hogy minden olyan sérelemért, elégtételt az Istennek valamilyen módon akkor kell és addig kell venni, ameddig az ember ezen a földön él. Mert hogyha nem, ha nem történik, akkor azt mondja az Ószövetség ember, hogy lehet, hogy akkor nincs is Isten. Milyen érdekes, nem? A mai Isten nélkül élő emberek nem így gondolkoznak? Ha az Isten, vagy valamilyen módon azzal, aki engem bántott, vagy aki engem megsértett, nem történik vele valami, amivel azt mondanám, hogy elégtételt kaptam, a világi ember azt mondja, hogy nincs Isten, ha ez nem történik meg. Az Ószövetség embernek a gondolkozás ezen a szinten volt. Ezért akart mindent itt és most ezen a földön elintézni. Tudjuk, hogy Jézus korában is volt még a föltámadással problémája az akkor élő embereknek. Ugye a farizeusok és a szadduceusok közötti vita, ugye ezen volt, hogy van-e föltámadás, vagy nincs föltámadás. Mert azt gondolták, hogy akkor vagy ezen a szinten kell elintézni, az emberietnek ezen a szintjén kell elintézni, a bosszúállást is, vagy pedig, és ugye az új szövetségi ember már ettől másabb, hogy az igaz Istenre bízza, mert ővi a bosszúállás, és ugye ilyen szempontból majd a földi élet utánra tevődhet át nagyon sokszor az igazság tételnek a meghozatala. Lehetne még erről nagyon-nagyon sokat beszélni, minden esetre azzal a gondolattal szeretném a testvéreknek ezt a témát lezárni, hogy az Úr Jézus az ellenségeiért egyébként valami nagyon-nagyon fontos újat mutatott az ellenségekkel kapcsolatosan. Éppen ezt a Golgotai kereszten mutatta be. Emlékszünk arra az imádságára, amit elmondott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És Jézusnak ez az imádsága, az Úr Jézusnak ez a mondata tulajdonképpen egyértelművé tette azt, hogy az ellenségeinkre mondott ítélet az igazából nem megengedett, mert az Úr Jézus bocsánatért imádkozott a Golgotai kereszten az ellenségekért. Ezért nem kívánhatjuk és nem kérhetjük az ellenségeink halálát. Ez az új szövetség, ide jutott el az új szövetség, és mondom, hogy ezeket a bizonyos állomásokat nem látjuk visszafele, akkor valóban nehéz ezekkel a mondatokkal mit kezdeni. Térjünk rá egy kicsit erre a Zsoltára, ezek után a kitérők után. Ugye arról van szó, hogy a Zsoltár azt próbálja felerősíteni, és azt próbálja a szívére helyezni az olvasónak, hogy az Isten létezik. Nem igaz az, hogy nincs Isten. Nem igaz az, hogy igazából az Isten elfelejkezett erről a világról, elfelejkezett arról, hogy nekem igazságot szolgáltasson, hanem azt mondja, hogy Isten létezik, mert ő róla szól ez a Zsoltár. Három rövid dolgot szeretnék a testvérek szívére helyezni ebből a Zsoltárból a testvérek szívére. Az egyik az, hogy mit tanít ez a Zsoltár Istenről, mit tanít Isten világáról, és mit tanulhatunk meg a Zsoltár író lelkületéből. Úgy mutatja be Istent a Zsoltár író, hogy azt mondja, hogy olyan Istenünk van, aki igazából a teremtettségen kívül áll, és mégis a fölött áll. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor az ember, amikor nézi ezt a világot, és látja ezt a világot, akkor olyan látható, a teremtmények közül kiválasztott látható dolgot tesz meg Istennek, hogy azért, amit lát, azért azt imádja. Az ókor Egyiptomban a fáraók ugye a napot imádták, amikor szétnéztek ebben a világban, akkor tulajdonképpen ők a naphoz írtak himnuszokat. És azt mondják állítólag, hogy a 104. Zsoltár az megegyezik pontosan egy ilyen naphimnusznak a leírásával, a gondolati szempontból. Azon mégis egy különbség van, mégpedig az, hogy míg a nap az része a teremtettségnek, és nem áll fölötte a teremtettségnek, még hogyha fönn van az égbolt tetején, legalábbis innen nézve, akkor sem áll a teremtettség fölött, míg Isten azon kívül áll és fölötte áll, mert ő a teremtő. Mert ő a teremtő. És nyilvánvaló dolog, hogy amikor Istenről így beszél, akkor úgy is beszél, hogy Istennek, ennek az Istennek nem csak az ember üdvösségére, nem csak a mi üdvösségünkre van gondja, hanem ennek az egész világnak a megtartására is. Hajlamosak vagyunk Istenről mi hogy gondolkozni? Általában úgy szoktunk gondolkozni Istenről, hogy Isten egy nagyon komoly döntéseket hozó, az arcát rezdületlenül tartó idősebb úr. Általában az emberekben az Isten kép az így néz ki. Most tegyük mellé, emelli a mi Isten képünk mellé azt az Isten képet, amit a Zsoltár író hoz ebben a Zsoltárban. Két ige verset szeretnék a testvérek előtt hozni a Zsoltárból, ezzel kapcsolatosan az egyik, a 26. vers, azt mondja, a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele, mondja ezt a Zsoltáros Istenről, illetve a 31. vers, örüljön alkotásainak az Úr. Örüljön alkotásainak az Úr. Istenről egy egészen másfajta képet ad a Zsoltár író. Olyat, mint aki azért teremtette ezt a világot, és a Biblia ezt több helyen megerősíti egyébként, hogy Isten azért teremtette ezt a világot, hogy örömét lelje ebben a világban. És nagyon fontos kérdés ezen a ponton, hogy megkérdezzük önmagunktól is, de Istentől is, hogy ha Uram, te tényleg azért teremtetted ezt a világot, és benne minket is, embereket, hogy örömödet leld bennünk. Akkor ma, aki én itt vagyok a gyülekezetben, és szól hozzám a te igéd, vajon mennyire tudod az életemben, mennyire tudod az életünkben most örömödet lelni? És ez jó, hogyha most föltennénk önmagunknak ezt a kérdést. Tud-e valamin örülni az Isten az életedben? Lehet-e öröme az Istennek az életedben, ha te rád néz, ha én rám néz, ha mi rám néz, mint gyülekezetre? Mert azt mondja a Zsoltár, hogy az Isten ezzel a céllal teremtette ezt a világot, és ezzel a céllal teremtett bele mindent, hogy az ő örömét lelje benne. Ilyen-e ma a te életed? Ilyen-e ma az én életem? Mit tanít Isten világáról ez a Zsoltár? Elsősorban azt, hogy ez a világ úgy, ahogy van, mindenestül együtt rászorul. Rászorul az Isten segítségére. Ugye nem igaz az, amit ugye Madács mond, az ember tragédiájának az végén, hogy a mű forog, az alkotó meg pihen, mert a mű egyébként annyira önállátó tud lenni, hogy ezt meg tudja oldani Isten nélkül is, hanem azt mondja a Zsoltár, hogy igazából ez a teremtettség annak ellenére, hogy Isten mindent szépen és rendben alkotott, mégis folyamatosan rászorul Isten gondviselésére. Azt mondja a 27. vers, hogy mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik te eledelt. Bármint az Isten. Az egész teremtettség erre vár, hogy fenntartsa, gondviselje az Isten ezt a teremtettséget. És ebből következik azt, testvéreim, hogyha egyszer Isten valóban elfordulna ettől a világtól, abban a pillanatban minden összeomlik. Azt szokták mondani, és a Biblia is egy kicsikét érezteti velünk ezt, hogy amikor e világban különböző természeti csapásokat, egy picit talán a mi dunai árvízünk is ilyennek volt tekinthető, talán valamilyen szempontból, annak ellenére, hogy hál' Istennek itt nem történt haláleset, és nem történt olyan nagyobb kár, ami miatt ezt még inkább elmondhatnánk. De mégis ezek a természeti csapásokról úgy beszél a Biblia, hogy ez olyan, mint amikor ilyenek történnek a Földön, egy kicsikét Isten elveszi, arrébb teszi a kezét. Pontosan azért, hogy valamilyen módon legyen nyilvánvaló, hogy mi lenne akkor, ha valóban az lenne az igaz, hogy nincs az Isten. Ha valóban az lenne az igaz, hogy a mű forog, az alkotó meg elment pihenni, akkor mi történne? Azt gondolom, testvérek, hogy igazából azok a fáradozásaink, amelyeket kiszoktunk találni és kitalálunk ilyen helyzetekben, mutatják azt, hogy mennyire rászorulunk a Teremtőre. Amikor volt az árvíz, és ugye be voltam osztva ilyen szivattyúzni, egy földművelő vállalkozóval voltam együtt éjszaka, és beszélgettünk egymással, amíg dolgozott a szivattyú, és mondja azt, hogy tulajdonképpen neki az ezévi vetése az oda lett. Mert a Duna árteré, ez annyira közel volt az ő összes földje, hogy azt mondta, hogy derékig érő víz van rajta. Szóval nem lehet megmenteni. Akármit csinál, akármilyen gépei vannak, akármilyen vegyszerek állnak rendelkezésre, ebből már nem lesz termés. Persze igaz az ellenkezője is, amikor meg aszály van, akkor is hiába vetnek be akármit, az a termés nem lesz olyan, mint amikor minden idejében megtörténik. Rászorul ez a világ, és benne mi is rászorulunk arra, hogy az Isten gondviselésében részesüljünk naponta. Aztán azt is elmondja erről a világról a Zsoltáros, hogy érdekes módon itt ezen a világon minden úgy lett megalkotva, hogy minden teremtmény a másikért van. Ha olvastánk itt a 10. verstől egészen nagyjából a 15. versig a Zsoltát, akkor pontosan ilyeneket látunk, hogy a teremtmények mennyire egymásért vannak. Hogy a cédrusfa fészket ad a madaraknak. A hegyi patak megitatja a mormotát, meg a hegyi kecskét, ugye? Mindegyik egymásért van. Egyedül ebben a teremtettségben egy valaki van olyan önző módon pozícióban, hogy azt mondhatja, hogy nem. Ez pedig az ember. És amit olvastunk ebben a utolsó versben, ami kicsikét ugye ilyen gellert adott az egész Zsoltárnak, az pontosan ezért van. Hogy mivel, Uram, mi neked ellent mondhatunk, miközben a teremtettségben minden érted van, a te örömödre van, minden a másikért van, ezért, és pontosan ezért vesszenek a bűnösök. Akik azt mondják, hogy Uram, én nem foglalkozok veled. Uram, nekem nem fontos, amit te velem elterveztél is, a teremtettség által nekem adtál. És mit tanulhatunk a Zsoltár írótól? Én azt írtam ide magamnak, hogy elsősorban az örömöt, és azt a vidámságot, amelyből a Zsoltárból előjön. Már amivel kezdődik, és amivel végződik. Áldjad, én lelkem, az Urat. Ugye, meg szoktok ezt jegyezni mindig, hogy a Zsoltáros ugye biztatja saját magát arra, hogy áldjad már végre, lelkem, az Urat. Kicsikét talán furcsán is nézünk az ilyen mondatokra, mégis jó önmagunk el ilyenkor tükröt állítani, hogy vajon mi mire biztatjuk önmagunkat. Megmondom általában, hogy mire. Általában azt szoktuk csinálni ilyenkor, hogy kegyes szöveg lesz, majd, hogyha indítást érzek rá. Ugye ismerjük ezt, hogy majd, hogyha indítást érzek rá, akkor majd örülök, akkor majd szolgálok, akkor majd megteszek bizonyos dolgokat, ha indítást érzek rá. Itt picsinálod, Zsoltáros, áldjad én lelkem az Urat. A körülményektől függetlenül, és erre biztatja magát, erre bátorítja az elején is és a végén is. Mert tudja azt, hogy az életben ugyan vannak olyan helyzetek, amikor talán nehezebb örülni. Vannak olyan helyzetek, amikor talán könnyebb és logikusabb azt mondani, hogy majd, ha indítást érzek rá. De az életben vannak olyan örömteli események is, amelyek ugyanígy tanítanak bennünket arra, hogy akár örömben, vagy akár nehézségekben, vagy fájdalmakban legyünk, mert mindkettő része lehet az életünknek, mégis megtanuljuk mindkettőben hordozni és képviselni azt a hitvallást, amit ez a Zsoltáros megfogalmaz, hogy áldjad én lelkem az Urat. Hadd kívánjam azt a gyülekezetnek és benne mindannyiunknak, csodálkozzunk így rá a mi Istenünkre, aki nem elvonult, nem megpihent valahol és pihen, hanem gondviselő, odafigyelő, az életünket segítő és bátorítani akaró Isten. Legyen így a mi életünkben, és ez az öröm, ez az áldani kívánás hadd járjátani egész életünket. Amen.